Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Volt egy új ének régi gondolatokkal, amelyek újakká váltak számunkra. Ő megérintett minket, és mi megérintettük őt hitben, és ő belőle erő árad ki. Mind a mai napig úgy van, hogy erő áramlik belőle. A bevezető ige szakaszban sok mindent hallottunk már, és az énekben is. És figyelembe vettem az írottakat a 25. oldalon, a prédikációban, Mit tegyek Jézussal címmel. Itt az áll írva. Ennek a gyülekezetnek a dinamikája egy új beteljesedés lesz a Szent Szellemmel, amely eddig kisebb mértékben ugyan tevékenykedett közöttünk, miközben a zárókő lejön, hogy egyesüljön a testtel. Abban a pillanatban pedig, amikor a fej és a test egyesülni fog, a Szent Szellem teljes ereje fel fogja emelni őt, hogy még azok a halottak is, akik Krisztusban több száz évvel ezelőtt elaludtak, az ő szentségének szépségében feltámadjanak, és felszárnyaljanak a mennybe. Ennél fogva a dinamika a Szent Szellem. Ezek csodálatos gondolatok, amelyeket Isten az ő szavaiban kifejezésre juttatott, és az a szép benne, hogy támaszkodhatunk is rájuk. Az emberi szavak nem megbízhatóak, még akkor is, ha annyi mindent tartalmaznak, de semmi mondani valójuk nincs talán. Isten szava ellenben igaz, és ő minden kimondott szaváért átvette a kezeskedést. Ki tudná közülünk elképzelni, hogy olyan emberek, akik, ahogy itt olvasható, több száz évvel ezelőtt meghaltak, akik visszatértek már a porba, akikből már semmi sem látszik, hirtelen feltámadnak. Meg fognak jelenni egy új testben, és mi, akik élünk és megmaradunk, átalakulunk, és együtt fogunk felemeltetni, tehát velük együtt. Ki tudja ezt megmagyarázni? Ki tudja ezt felfogni? Csak a hit képes ezt megragadni. Az e világ emberei számára minden, ami isteni, egy ostobaság. Már elkezdődik a teremtéssel, az alkotással és a megváltás tervével ér véget. A világi ember számára minden ostobaság, amit Isten mond, és az is, amit tesz. És ezért ír a Pál apostol a korintusiaknak, hogy a természetes ember semmit sem észlel abból, ami Isten szellemétől van, mert bolondság a számára. A természetes ember azt mondja, igen, miért van nekem szükségem a megváltásra? Miért kellett az Urat keresztre feszíteni? Miért ez, meg miért az? Minden csak egy vége hossza nélküli miért? A hívő vélett ember meglátja az Istenit, felismeri Isten megváltási tervét, és megengedi, hogy bele legyen illesztve Istenemen nagyszerű megváltási tervébe. És nem kérdezzük többé, miért tette Isten ezt, és miért nem amaszt. Legfeljebb azt kérdezzük önmagunktól, miért tettem én ezt vagy amaszt, és az Úr színe elé járulunk. Nekem az a szívügyem, amint tudjátok, hogy a pecsétek felnyitása után tartott prédikációkat részletesen kezeljük, hogy ne hagyjuk felületesen figyelmen kívül, hanem hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk azáltal, és pedig addig szóljon hozzánk, amíg az ő ígéje el nem érte azt, amire elküldte azt, hogy megtegye. És ő azért küldi az ő ígéjét, hogy meggyógyítson bennünket, hogy segítsen rajtunk, hogy helyreigazítson, hogy tanítson bennünket, azért küldi az ő szavát, hogy elmondja nekünk azt, amit tudomásul kell vennünk ebben az időben. A bevezető ígében nagyon sok gondolatot hallottunk. Az Úr összefoglalta az egész időtartamot, mindazt, aminek meg kell történnie. Nekem feltűnt az, amikor itt fel lett olvasva, ha egy városban üldöznek benneteket, meneküljetek egy másik városba. Nem azt mondja, akkor imádkozzatok, hogy az üldözés megszűnjön, és tudjátok, mi ennek a célkitűzése, hogy egyik város a másik után meghallja Isten szavát. Néha talán fejünkre állunk, és azt mondjuk, én Istenem, miért van ez így? Nem tudnád-e a hitetlenek szívét úgy irányítani, és az érzékeiket úgy terelgetni, hogy befogadjanak minket, hogy minden ajtó, minden szív megnyíljon, és hogy elhozzuk nekik a te üdvösségedet? Igen, de akkor hogyan tudná meg az összes többi város? Ha egy városban üldöznek benneteket, menjetek azután egy másikba. És amikor elmentek, nem azért mentek oda, hogy az egyik város üldöztetéséről beszéljenek, hanem azért mentek oda, hogy hirdessék a dicsőséges evangéliumot. És amikor ez megint túl sok lett nekik, elmentek a következő városban. És így jutott el hozzánk is az íge. És így jutott el a föld végső határáig. Nos igen, mi azt mondhatjuk, miért hát akkor az ilyen nehezen járható út? De jobb lesz, ha minden miért érvelést az Úrra bízunk, mert mi amúgy sem tudunk rá választ adni. Ahogy már az előbb mondtam, akkor megkérdezhetnénk, miért engedte meg Isten az ember bukását, a bűnesetet, miért vált szükségessé a megváltás, miért ez és miért amaz. Vége hossza nélkül. Nem, mi mindent Istenre bízunk, és hittel feltekintünk arra, amit tett, elfogadjuk, és hálások vagyunk érte. Megfigyeltem, és feltűnik, hogy mindig két dolog egymás mellett folyik. A hívő és a hitetlen, a jó és a rossz, mindkettő egymás mellett létezik. Egy teljesen békétlen világban békességünk lehet Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Egy teljesen zaklatott és nyugtalan világban megtaláltuk lelkünk nyugalmát Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És ez az a csodálatos dolog, amivel a hívők rendelkeznek ebben a korszakban, és ami megkülönbözteti őket a hitetlenektől. Úgy vélem, a hitetleneknek majdnem meg kellene zavarodniuk, mert nem tudják besorolni a dolgok lefolyását. De Isten betekintést nyújtott nekünk az ő megváltási tervébe. És a szerda este még mindig kihatással van rám egy kicsit. Egy igenis különleges ige verset olvastunk fel a prófétákból, és ez keményen érint bennünket. Az jut eszembe, hogy a gyülekezetnek most a végén olyan helyzetben kell lennie, mint a legelején volt. Ezzel a gondolattal már foglalkoztunk, és az az íge, amit a szerda este itt felolvastunk a Jeremiás prófétából, még mindig úgy tűnik, hogy az átmeneti időszakra utal. De minden bizonnyal, hogy a végidőkre van utalással. Mert hiszen ez az a gonosz idő, amelyről a proféták, az Úr és az apostolok már beszéltek. És az Úr azt mondta, ha az idő nem lenne megrövidítve, senki sem jutna el az üdvösségre. Ez valahogy így is lesz. És ezzel kapcsolatosan eszembe jutott még két-három bibliai ige szakasz, amit szeretnék röviden felolvasni velünk együtt azoknak, akik szerda este nem voltak itt. A Jeremiás prófétából olvastam fel, itt a 9. fejezetből, és szinte hajlamos vagyok újra felolvasni ezeket a szavakat. Itt azt mondja az Úr, Jeremiás 9.1. Ó, bár csak lenne egy vándorszállásom, egy pihenőhelyem messze a sivatagban, akkor elhagynám a népemet, és eltávoznák tőlük, mert mindannyian házasságtörők. Hűtlen emberek társasága ők. Nyelvüket úgy felcsigázzák, mint egy íjat. Hazugsággal és nem igazságossággal uralkodnak az országban. Mert egyik gonoszságból a másikba mennek, de engem nem ismernek. Így hangzik az Úr kijelentése. Legyetek résen, mindenki a barátjával szemben, és ne bízzatok egyetlen testvérben sem, mert minden testvér hazugságot és csalást gyakorol, és minden barát a rágalmazással van elfoglalva. Egymást becsapják így, vagy átverik, és senki sem szól egy igaz szót sem. Nyelvüket hozzászoktatták a hazugság mondáshoz, és azon fáradoznak, hogy helytelenül cselekedjenek, és nem is tudnak segíteni magunkon. Erőszakot erőszakra, álnokságot álnokságra. Nem akarnak megismerni engem. Így hangzik az Úr kijelentése. Ezért így szólt a seregek ura. Légy elővigyázatos! Én meg akarom olvasztani őket, és meg akarom tisztítani őket, mert hogyan is bánhatnék én másként az én népem leányával. Az ő nyelve egy halálos nyíl, és az ő szájának beszéde csalár. Barátságosan beszél ugyan az embertársával, de szíve mélyén csapdát állít neki. Vajon hagyjam-e büntetetlenül az ilyesmit között? Így hangzik az Úr kijelentése. Vagy nem kellene megbosszuljam magamat egy ilyen népen? Ez az, amit itt felolvastunk, és megállapítottuk, hogy ez az íge üzenet nem az istentelen pogány népekhez lett intézve, hanem Isten népéhez. Ez egy prófétai jellegű íge üzenet. És ha itt balra nézünk a 8. fejezetben, ezzel az íge szakasszal a közelmúltban foglalkoztam Zürichben, de valóban arról van szó, hogy megkérdezzük magunktól, hogyan állunk Isten előtt. Vajon igazi testvérek vagyunk-e, vagy hamis testvérek vagyunk? Vajon igazi barátai vagyunk-e egymásnak, vagy nem vagyunk azok? Tulajdonképp milyenek vagyunk Isten szemében? Kik vagyunk mi Isten szemében? Nem az, amit te gondolsz magadról, és nem az, amit én gondolok magamról, ez is téves lehet. Milyeneknek lát Isten bennünket? Itt az van írva, legyetek résen, mindenki az ő barátjával szemben. A múltban az ellenségeddel szemben kellett résen lenned. Ma a barátoddal szemben kell résen légy. És az van mondva, ne bízzatok a testvéretekben, mert mindenki azon van, mindenki a rágalmazást keresi, és így tovább. Barátságosan beszél ugyan a fele barátjával, de a szívében egy csapdát állít neki. Amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, megállapíthatjuk, hogy a pünköst kezdetén 120-an voltak ott összegyűlve, és eme 120 között nem volt olyan, akinek bárkire is bármi kifogása lett volna. ők valamennyien egy szív és egy lélek voltak. Azért jöttek ugyan össze, hogy megtapasztalják Isten. És én hiszem, hogy 120, akik egy szellemiséggel jönnek össze, jobb, mint 240, akik különböző szellemiséggel gyűlnek össze, és nem tudják megtapasztalni Istent. Úgy van, hogy egymás előtt még színlelhetjük magunkat valakinek, akik talán mégsem vagyunk. De nem így Isten előtt. Ő előtte pontosan azok vagyunk, akik vagyunk, az elsőtől az utolsóig. És nem létezik senki, aki elrejtőzhetne ő előle, aki színlelni tudná magát valakinek, aki változtathatna valamit rajta. De létezik az az egy valaki, aki képes arra, hogy téged és engem belsőleg teljesen és maradéktalanul átformáljon. És éppen ez a célja és értelme annak, hogy miért jövünk össze Isten igéjének hangzása alatt. Azért, hogy Isten szólhasson hozzánk, hogy próbára tegyük magunkat, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon bennünk. Van egy másik ige is, a példabeszédekben, és ez egy nagyon érdekes ige. A példabeszédek 26. fejezetének 20. versétől azt áll írva, ahol hiányzik a fa, ott kialszik a tűz, és ahol nincs titokban rágalmazó, ott megszűnik a vita. Milyen kár, nem igaz? Az emberek régen fát és szenet kerestek, hogy melegen tartsák magukat, és léteznek a titokban rágalmazók, és ha nem lennének többé, nem lenne többé veszekedés, nem lenne többé viszálykodás. Minden öröm és vidámság lenne Isten népe között. És van egy egész sorozatnyi bibliai részlet, amit felolvashatnánk. És azt hiszem, hogy Isten a szívünkre akarja helyezni őket, és a szívünkbe is írja őket, hogy észhez térjünk az ő színe előtt, hogy kik is vagyunk voltak éppen. Nem hétköznapi emberek, hanem Isten gyermekei, akiken Isten nagy dolgokat tett. És amikor a Szentírás az Új Szövetségben azt mondja, aki nem fékezi meg a nyelvét, vagy nem zabolázza meg, annak hiába való az imádása, az Isten imádata. Nem annak bálvány imádása, hanem annak Isten imádata. Maga a te Isten imádatod és az én Isten imádatom, ami Isten tiszteltünk is hiába való és jelentéktelen, hanem tudjuk a nyelvünket is az Úr rendelkezésére állítani. Ahol hiányzik a fa, ott kialszik a tűz, és ahol nincs titokban rágalmazó, ott megszűnik a vita. Ó, Istenem, légy irgalmas, hogy ez véget érjen. A kőszín felízítja a parasat, a fa pedig tüzet gerjeszt, és a veszekedő ember pedig viszályt szít. A titokban rágalmazó szavai olyanok, mint a csemegék, amelyek a test legbelsőbb részeibe behatolnak. Ti pontosan tudjátok, hogy mi a csemege, a nyalánkság. A titokban rágalmazó szavai olyan, mint a csemege, mint a nyalánkság. Igen, ki ne emlékezne még arra, amikor fiatalok voltunk, és finomságokat, csemegét kaptunk. Az nem volt semmi hétköznapi, nem teljes gőrlésű kenyér volt. Ezek különleges nyalánkságok voltak. És ezeket a finomságokat, ezeket a különlegességeket nagyon élveztük ugyan. És pontosan ilyenek a titokban rágalmazó szavai is. És a hallgató egyik finomságot a másik után felzabálja. És azt hiszi ennél fogva, hogy meglepetésben lett része, mint úgymond karácsonykor. És magába szívja ezeket az ingyenc falatokat, és észre sem veszi, hogy milyen tésztából készültek. Honnan is származnak voltak éppen. Magába szívja őket. Ó, ez egy undok dolog. Minden étel különlegesség, finomságok csak úgy lelettek nyelve. És ezek behatolnak egészen a szervezet középpontjába. Most azonban még jön valami más is. Fényes zománc vagy glazúr festék, amelyel be van vonva az agyagedény, ilyenek a hetvenkedő, kérkedő ajkak és egy rossz indulatú szív. Olvastátok-e már ezt az ígét? Vannak olyan ajkak, amelyek ízóak Isten szeretetétől. Igen, és a szív telve van rossz indulattal. Ne szeressetek a Kain módjára. Hadd lenne összhangban a szívünk és az ajkunk. Amikor valaki azt mondja, nos igen, nekem nincs semmi bajom a testvérrel, bensőségesen szeretem, de nem akarom, hogy semmi közöm legyen hozzá. Az ajkak ízóak ugyan. Egy úgymond különös szókifejezés, a hetvenkedő kérkedő ajkak, tehát ízzanak, messziről látszik, szinte már vörösek az ízzadástól. Ízzanak, és a szív, ahogy itt meg van írva, egy rossz indulatú szív. Az ajkával megjátsza magát, úgy tesz, mintha a gyűlölködő, de a szívében csalfaságot rejteget. Aki a szívében dédelgetli a gyűlöletet, az becsapja önmagát és másokat az ajkával, és cserben hagyja saját magát az örökkévalóságra nézve. Isten szeretete nem ismeri a gyűlöletet. Ezt mindannyian hisszük. Tovább olvasok. Ha barátságos szavakat használ, ne higgy neki, mert 7 utálatosságot rejteget a szívében. 7 gyönyörű szám. A 7-es szám mindenki számára nagyon ismerős. Egy gyönyörű, tökéletes szám, de nem csak a jóban, innen rájövünk. Tovább aztán az van írva, ha barátságos szavakat használ, ne higgy neki, mert 7 utálatosságot rejteget a szívében. Most azonban jön a következő. De hiszen már a saját szívünket is alig tudjuk ellenőrizni, nemhogy a mások szívét. Kedves szavak itt. Ó, testvér, én annyira megértelek téged, hogyha valaki megért téged, az én vagyok. És akkor már is elkezdődik a dolog. Úgy, hogy összeroppan az ember benne. Borsódzik a hát az embernek. Miközben azt gondolnád, ó, végre van valaki, végül is van valaki, végül, aki megérti a helyzetedet. Igen, nagyon is jól megértette a helyzetedet ahhoz, hogy hogyan kell téged becsapni. Pontosan eltalálta neked egy csapdát állítani. Tudta, hogyan kell megadni a hangszínt, ami valahol bizonyára egy kicsit mégis félrecsúszott. Ó, én azt kérdeztem magamtól, és kérdezem magamtól ma este is. Kik vagyunk mi, és ki egyáltalán Isten népe? Ki az, akire támaszkodhat még Isten? Hol van az őszinteség, a hűség, és a szeretet Isten és az ő népe iránt, ahogyan az ő hozzá méltó? Ma beszél az ember, és holnap már mindenki van forgatva. Senki sem maradhat teljesen csendben. És most mit tegyünk? Ez még tovább megy. Hosszú idő után ma elolvastam egyszer ezt az ígét, és még tovább megy. Bár elrejtőzhet a gyűlölet az álcázás mögé, mégis kiderül az ő rossz indulatusága a törvényszék előtt. Eljön az a nap, amikor minden, ahogy a bevezető ígeversekben hallottunk, még az is kiderül, ami rejtve van. Testvérem és testvérnők, kedves barátaim, én hiszem, hogy az Úr külön választ magának egy olyan gyülekezetet, amely a szívében őszinte, igazságos. Egy testvér, aki igazán testvér. Egy testvérnő, aki igazán testvérnő. És egy barát, aki igazán barát. Olyan emberek, akikre Isten és mi is számíthatunk. Elhiszitek ezt mindannyian, Istennél ez lehetséges. Nekünk el kell tekintenünk önmagunktól, és azt kell mondanunk, Uram, teremts te meg bennem kegyelemből, hozd létre, de higgyétek el nekem, hogy Isten addig nem tudja elérni az ő célját, amíg ez a belső átalakulás meg nem történt. Mit használna az új bor a régi tömlőkben? Mit használ egyik felkenetés a másik után, egyik áldás a másik után, ha a belső nem alakult át, hanem megmaradt olyannak, amilyennek volt azelőtt. Végül is akkor mit ér minden áldással? Áldás, minden ajándék, minden Istentől érkező szolgálat, minden, amiben részünk volt. És ha szintisztán felsorolhatnánk, Uram, nem tettük-e ezt és amazt, és még többet a te nevedben, Máté 7.22, és az Úrnak ránk kellene nézni, és azt kellene mondania, nem ismerlek titeket, nem is tudom, honnan jöttetek. Én hiszem, hogy az Úr valamit el akar érni mindezeken a prédikációkon keresztül. Én hiszem, hogy ez az az idő, amikor a szívünkre kell tennünk a kezünket, és a dolgoknak meg kell változniuk. Hogy önmagunktól nem vagyunk képesek ezt megtenni, azt én is tudom. De ha igent mondunk Istennek, és azt mondjuk, Uram, hiszen azért jövünk a te jelenlétedbe, hogy elérd velünk a te fennhatóságodat. Nem csak azért jövünk ide, hogy halljuk a te ígédet, hanem hogy megtapasztaljuk, átéljük azt, ami megvan írva benne. Vannak még más ígeszakaszok is, nem tudjuk mindet elolvasni, mégis volt még egy valahol Mózes prófétánál, de miért is kellene mindet elolvasni? De hiszen tudjátok, hogy maga az Új Szövetség is beszél erről. És van egy íge szakasz, amit valószínűleg nemrég el is olvastunk, az Efézusi Levél 6. fejezetéből. Efézusbeliekhez már nem, hanem a 4. fejezetben van már. Efézushoz írt levél 4. fejezet 27. verse. És ne adjatok semmi helyet a rágalmazónak. Legyen, hogy Isten megajándékozzon engem és mindannyiunkat sok kegyelemmel, hogy felismerjük, a egészen a legvégén olyanná kell válni a gyülekezetnek, mint amilyen a kezdetekben volt. Olyan emberekké, akik újjászülettek egy élő reménységre, akiket Isten aztán elpecsételhet az ő szent szellemével. Emberek, akik Jézus jellemvonásait hordozzák a szívükben, és nyilvánvalóvá is lesz rajtuk keresztül. Szeretnék még röviden felolvasni néhány passzust ebből a prédikációból. Amint tudjátok, ez az egyik legszomorúbb és legszívszorítóbb prédikáció. Jézus Krisztus keresztre feszítéséről van szó. Amikor a mi Urunk Pilátus előtt állt, amikor megvádolták őt, elítélték, és miközben ő maga vitte fel a keresztet a Golgotára, és Branham testvér a következő témát választotta ezzel kapcsolatosan. Mit tegyek én Jézussal? Mit fogsz tenni Jézussal? Ez egy nagyon személyes kérdés. És szeretnénk egy kicsit utána járni a dolgoknak. És bizonyára nem kell sokkal többet mondanunk az itt felolvasott szövegről, mint ami már elhangzott. Ahogy a 7. oldalon már olvasható, most pedig ti emberek, látjátok, ez a ti hitetek. Soha nem az érzelmeitekről van szó. annak egyáltalán nincs semmi mondani valója. Hogy így van-e, vagy hogy a kezem még mindig nem egyenes, annak semmi köze hozzá. Az én hitem az, ami ezt előidézi. A hitben azonnal meglátjuk a teljesen meggyógyult ember képét, és lépésről lépésre haladunk előre, és beleéljük magunkat annak a személynek a helyzetébe, szó szerint lépést tartunk vele. Ez is valami olyasmi. Tudjátok, éppen azelőtt beszámol ennek a rákos nőnek a meggyógyulásáról, és itt erről a nyilvánvaló gyógyulásról beszél. A rák a gégében volt. És itt az első néhány oldalon nagyon röviden leírja az egész folyamatot, hogy egy démon úgymond a középpontja ennek a daganatnak. És hogy amikor ez a démon elhagyta a nőt, akkor a nőnek egy erős köhögése rohama lett, és utána kiköpte ezt a rákot. Bocsánat ezért a kifejezésért itt ezen a helyen. De itt egy példát hoz fel, és megmutatja neked és nekem, hogy nem húsvér dolgokkal van dolgunk, hanem valójában Isten szellemével, vagy más szellemekkel, amelyek előkozzák a dolgokat, legyenek azok szellemi, vagy a testet érintő dolgok. És itt a következőket mondja, itt látható, így történik ez ezáltal. A ti hitetek nem az érzéseitek. A ti hitetek hozza ezt létre. Hála és dicsőség Istennek ezért. Persze, amennyiben, hiszen átéltünk, vagy megtapasztaltunk már Istennel némi dolgokat, de amikor egy ilyen nyilvánvaló, spontán gyógyulás történik, amit úgymond meg lehet mutatni az embereknek, vagy be lehet bizonyítani az embereknek, akkor ez egy nagyon meggyőző dolog. És itt látjuk, hogy ez a mi hitünk, de nem az önmagunkban vetett hitünk, hanem csak a mi hitünk, és pedig az ő benne vetett hitünk, aki legyőzte a világot, ő benne, aki győzedelmeskedett a Golgota keresztjén. A sátán minden hatalma felett, a bűn minden hatalma, a betegség és a halál minden hatalma felett. Aztán itt tovább folytatódik még, következik a bibliai szakasz, majd a következőket mondja. Először a bibliai szakasz a helytatóról és mindenről, ami a keresztre feszítést illeti, Pilátussal és így tovább. De hiszen ismeritek az íge szakaszt a Máté evangélium 27. fejezetének a 11. versétől kezdve. És akkor az van itt írva. Micsoda egy elkeserítő kép. Ha címet akarnátok adni ennek az íge szakasznak, én ezt a címet választanám, és talán így is lehetne nevezni a hangszallagot, mit tegyek én Jézussal, akit Krisztusnak neveznek. A felolvasott íge szakasz alapján szeretném még témaként hozzátenni, Jézus a ti kezetekbe lett adva. Jézus rátok lett bízva. Mit fogtok vele cselekedni, vagy tenni? Évekkel ezelőtt egy evangelizációs prédikációban azt mondtam, amit az emberek itt, ezen a földön, életük idején tesznek Jézussal, ugyanazt fogja ő is tenni velük, amikor lejár az idő, és eljön az igazságszolgáltatás, vagy az ítélet. Aki itt visszautasítja őt, azt ott ő is vissza fogja utasítani. Aki pedig itt befogadja őt, azt ott ő is be fogja fogadni. Aki itt örömmel fogadja őt, azt ott ő is örömmel fogja fogadni. Ez az ő ígérete, amit nekünk adott. Következetesen tehát ez a legnagyobb és legfontosabb döntés az ember életében. Az meg lehet, hogy sok döntésnek van jelentősége, de az csak átmeneti. Ez a döntés azonban összefüggésben áll az örökké valósággal. Mit fogsz te tenni Jézussal? A názáreti Jézussal, a te megváltóddal, azzal, aki az ő vérét és az ő életét adta te érette a Golgota keresztjén. Jézus a ti kezetekbe lett adva. Mit fogunk mi vele tenni? Ezután Branham testvér belemegy a bírósági tárgyalásba. Szeretném csak felolvasni ezt a részt most ebben a kontextusban. Minden, ami napirenden van, hogy megtörténjen, annak kell legyen egy oka. Mert azt egy szellem motiválja, hogy miért kellett ennek így megtörténnie a legnagyobb emberrel, aki valaha is élt ezen a földön, az azért volt, mert elérkezett volt annak az ideje. Ennek így kellett történnie, és nem volt mód arra, hogy ki lehessen kerülni. Az események ki lettek mérve a megadott időre. Jézus pontosan úgy jött el erre a világra, ahogy Isten ígéjében előre kijelentésben lett adva. Olvashatnánk még tovább. Itt világosan ki van jelentve, hogy minden egy nagyon meghatározott céllal történik, egy meghatározott időben, és ha valaha is volt valami, amivel az emberek nem tudtak megbirkózni, az Jézus Krisztus keresztre feszítése volt. Ma már alig ha tudjuk elképzelni magunknak, hogy mi zajlott le abban a sok ezer emberben, abban az időben. Egyesek bizonyára azt mondták, ez, de hiszen ez a ma bizonyos Máriától született, még mielőtt megházasodott volna, és ő ilyen, és ő amolyan. Mások azt mondták, ez az a galileai proféta. És mások azt kiáltották, Hozsianna annak, aki az Úr nevében jön, Izrael királyának. A vélemények megoszlottak. Egyesek azt mondták, mások amaszt. Már most mi tudjuk, hogy ki volt ez a Jézus, de azt is tudjuk, hogy abban az időben minden a feje tetejére állt. És az emberek nem tudták, hogy hányadán vannak. És az evangéliumban az áll, ez a sötétség hatalmának az órája, az ember fia ugyan elmegy. Itt olvasom tovább. Amennyire az íge ki lett jelentve ennek a bizonyos nemzedéknek is, akkor megjelenik valaki, akin keresztül beteljesedik ez az íge, mert Isten az, aki kijelentette. Ez a kimondott íge megerősítése vagy visszaigazolása, és Jézus minden feltételt teljesített, és ő volt a visszaigazolt íge, mint a Mesiás. Pontosan. A Bibliában az utolsó napokra is lettek kijelentések téve. Ezeknek az ígéknek életre kell kelniük. Aztán Branham testvér rátér néhány bibliai szakaszra, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 12. vers, és ezzel kapcsolatosan a választottakról beszél. Azt mondja, úgy lesz, hogy csak a választották fogják látni, vagy felismerni. Mindig csak a választottak azok, akik felismerik, mert ők ki lettek választva, és eleve elrendeltett arra, hogy meglássák. És ez az egész titok. Még mielőtt Ézsó és Jákob megszületett volna, Isten már meghozta volt az ő döntését, hogy az ő eleve elrendeltetése a szabad akaratból továbbra is fennmaradjon. És ez így is van. A kiválasztottak azok, akik látják. De ez nem marad meg ennél fogva. Ők hallják is azt. Ők befogadják azt. Az íge lakozást vesz bennük. És egy napon ennek az ígének meg kell hoznia bennük azt, amit ígéretként magában hordoz. És azokban, akik hisznek benne, valósággá válik, ahogyan Krisztusban is valósággá vált. Mindig csak a kiválasztottak lesznek azok, akik meglátják, és akik felismerik. Ők eleve elrendeltettek arra, és kilettek választva is arra, hogy meglássák. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Kik vagyunk mi, hogy itt hallhatjuk Isten szavát, és nem csak azt, hanem Isten ez időre szóló üzenetét, hogy Isten ez erre az időre előre jelzett szava mégiscsak beteljesedhessen rajtunk keresztül. És mi elmondhatjuk, mint Mária is, történjék velem a te ígéd szerint, mert én az Úr szolgáló lánya vagyok. Kik és mi vagyunk mi? Egy halom szánalmasság, ami mellett figyelembevétel nélkül elmehetne mindenki. De Isten valami más látott eme testi burok mögött, a te lelkedet és az enyémet. Ő megmentett téged, és megmentett engem is. Megbocsájtott nekünk, megkegyelmezett nekünk, megáldott minket, és felnyitotta a mi szemeinket is. Micsoda kiváltság, micsoda kegyelem. Itt az áll tovább írva, a Bibliában az utolsó napokra is vannak kijelentések. Ezeknek az ígéknek is életre kell támadniuk. Már a bevezető ígeversekben olvastuk, hogy mi minden lenne, és még sok szentírás ígerészt lehetne olvasni, de most elsősorban a minket érintő dolgokra utalunk, ami bennünket érintenek. Hiszen Isten ígéje beteljesedik a nemzetek között és a földön, ami közreműködésünk nélkül, de a hívőkben csak akkor teljesedik be Isten ígéje, ha valóban hitben befogadják. Különben nem. A továbbiakban így folytatódik itt. Kapernaumban egy napon fogta a Szentírást, és olvasott belőle. Észrevettétek-e, hogy csak egy részét olvasta fel annak a szentírási íge szakasznak, majd letette a tekercset, és azt mondta, ma beteljesedett az írásnak ez a szava. Mégpedig az, ami az üdvösséges évről, a jubileumi esztendőről szólt, amit neki hirdetnie kellett. A jubileumi, a szabadulás éve az Ószövetségben az az év volt, amikor minden rabszolga szabad lehetett. Minden félredobhattak, amikor megszólalt a trombita vagy a kürt a jubileumi évben, aztán mindannyian hazatérhettek. Mindenkinek ki lett fizetve az adósága, mindenki szabad lehetett. És innen származik ez a szókifejezés, hogy az Úr kellemes esztendejét hirdetni. Az Úr kellemetes esztendeje Jézus Krisztus evangéliumának örömteli és felszabadító üzenete, hogy minden ember, aki hallja, bocsánatot nyer, kegyelmet szabadon távozhat, és arra rendeltetett, hogy meglássa Isten dicsőségét. A továbbiakban így folytatódik. Nézzétek, gyakran megengedi, hogy vakok legyünk bizonyos dolgokra, egészen addig az óráig, amíg szükségünk van rá. Ő megengedte, hogy vakok legyünk a dolgokra, amelyeket ma látunk. Mert ez az az óra, amelyben szükségünk van rá. Ez az a nap, amelyben élünk. Ez megerősítést nyert. A mi atyáink nem tudták ezeket a dolgokat. A Biblia azt mondja, hogy nem ismerték őket. Ő rejtve tartotta őket az utolsó időkig, amelyben majd kinyilatkoztatta őket Isten fiainak. És pedig azért lesznek kinyilatkoztatva, hogy az ő dicsősége az ő dicséretére legyen látható ezen a földön. Ahogyan volt akkor, úgy van ez ma is. Mindenki elsétálhatott írástudóként Isten ígéjével a hóna alatt, és azt mondhatta, figyelj, ez itt van megírva, az meg ott van megírva. És ők látták, hogy előttük az állt, nem csak ez meg az, itt egy kicsit, meg ott egy kicsit, ahogy Ézsaiás próféta mondja is, hanem itt állt a megtestesült Istenség egész teljessége. Itt volt az íge teljes beteljesedése, ahogyan az a próféták szájából elhangzott. És kutattak itt, és kutattak ott, és ennek megfelelően tanították a népet is. És elvezették őket a Szentírás tényleges beteljesedése mellett a Bibliával a kezükben. Ez volt a valóság. Ha ez más könyvekkel történt volna meg, ateista könyvekkel, filozófusok bármelyik könyveivel, akkor szót sem ejtenénk róla. Az emberek megvonnák a vállukat, és annyiban hagynák a dolgot, de mindenki az elsőtől az utolsóig a Bibliával jön. És tudjátok, még az ördög is, amikor az Úrhoz jött, nem tartott sokáig, hogy bemutatkozzon. Rögtön azt mondta, meg van írva, hogy megparancsolja az ő angyalainak, és azok a kezükben hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat egy kőbe. Kész. Esetleg mondhatta azt is, meg van írva ott vagy amott. Talán ismerte a verset és a fejezetet is. És mi volt a helyzet? Ami urunk nem sokáig hallgatta meg magának, hanem talpra esetten az ígével válaszolt neki. Szeretteim, nem elég, ha vesszünk egy passzust innen és egy passzust onnan, és ezzel ellent mondjunk Istennek, hanem össze kell illeszteni a dolgokat, hogy megértsük Isten hozzánk intézett beszédét, és megkapjuk az általa megígért áldást. Nem vesszük ezt észre mind a mai napig. Ez a legjobb példa az összes többi számára, ahogyan olyan szépen vesszük a Máté 28-at, és azt mondjuk, igen, de hiszen az Úr Jézus maga mondta ezeket a szavakat itt. Aztán még a klerikális hangsúly is rajta van. És mi ez az egész? A betűvel elvezik az embereket az íge és a szellem valódi kinyilatkoztatása mellett. És ez a szomorú dolog. Nem tudjuk eléggé megköszönni Istennek azt a nagy kiváltságot, hogy nem csak betűket hallott, hanem ezek a betűk szavakká lettek, és ezek a szavak versekké váltak, és ezek a versek fejezetekké, és az egész fejezetek egy könyvvé váltak, és az egész könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatásává lett. Ez az a nagyszerű dolog, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket ezekben a napokban, és ezt semmiképpen sem szabad alábecsülnünk. Itt az van írva tovább, ahogy éppen olvastam, nézzétek, gyakran megengedi, hogy vakok legyünk rá egészen addig az óráig, amíg szükségünk van rá. Sokáig nem láttunk. láttunk bizonyos dolgokat, aztán felismertünk bizonyos dolgokat, aztán más dolgokat mégsem láttunk. És akkor megláttuk úgy, éppen akkor, amikor szükségünk volt rá, hogy Isten egyenként kinyilatkoztatta nekünk. Ha mindent egyszerre közölt volna velünk, akkor összeestünk volna, és nem tudtuk volna elviselni. Akkor azt mondta az Úr, még sok mondani valóm lenne számotokra, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön a Szent Szellem, ő majd átveszi az enyémből, és megismerteti veletek. És pontosan ez történik ezekben a napokban. Aztán az van itt írva tovább, ő megengedte, hogy vakok legyünk bizonyos dolgokra, amelyeket ma látunk, mert ez az az óra, amikor szükségünk van rá. Ez az a nap, amelyben élünk. Ez megerősítést nyert. A mi atyáink nem tudták ezeket a dolgokat. Ó, milyen csodálatos, hogy fel tudjuk fogni, hogy Istennek minden korszak számára van egy különleges szava, egy áldása. Az íge általánosságban minden korszaknak szól. Aztán vannak olyan ígéretek, amelyek a végidőkre vonatkoznak, amelyekben élünk. És ezekben az utolsó időkben nem csak az általános ígéretek fognak beteljesedni, hanem Isten konkrét szavai is, amelyek erre az időre lettek megjövendőlve. És ebben kegyelemből részesülhetünk. Jézus volt és lett a testélet íge. Mit teszel te Jézussal? Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Mindennek ő benne van a fennállása, vagy a létezése. Hogy mit teszel te az ő igéivel, azt fogja tenni. Azt fogod tenni vele. Ha befogadod az ő szavát, akkor befogadod őt. Nem olvastuk-e már a bevezető ígékben, vagy a közvetlenül utána következő versben? Itt a Máté Evangélium a 10. fejezetének 40. versében. Aki befogad titeket, az engem fogad be, és aki engem fogad be, azt fogadja be, aki engem elküldött, most pedig jön. Aki befogadott egy prófétát, éppen azért, mert egy prófétának hivatott, a próféta jutalmát fogja kapni. És aki befogad egy igaz embert, éppen azért, mert igaz embernek hivatott, az egy igaz ember jutalmát fogja kapni. Az Úr elküldte az öveit az ő ígével. Az Úr nem az ő szavuk volt, hanem az ő szava, és mind a mai napig elküldi Isten az ő hírnökeit az ő szavával. És ennél fogva azt mondja az Úr, aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki titeket hallgat, az engem hallgat. Ó, bár csak úgy lenne, amikor Isten szavát adjuk tovább, hogy Isten mindannyiunkhoz szólhatna, hogy az Úr az ő szaván keresztül szólna én hozzám, és te hozzád, sőt, mindannyiunkhoz. És úgy értem, hogy most olyanok vagyunk, mint akkor a tanítványok, amikor az Úr félrevonta őket a Máté 13. fejezetében, és azt mondta, a sokasághoz ugyan példázatokban beszéltem, de nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten birodalmának a titkait. Nem értelmezni, hanem megérteni. És Isten ma ugyanezt teszi te veled, velem, mindazokkal, akik hisznek és hallgatnak az ő szavára. Különböző dolgok rejtve maradtak az utolsó napokig, és nem váltak ismert. De most, ahogy meg van írva, a 7. angyal hangjának napjaiban Isten titokzatossága beteljesedik, vagy lezárásra kerül, ahogyan azt megbízhatóan kinyilatkoztatta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Jegyezzük ezt meg magunknak, hogy nem az áll írva, ahogy a kinyilatkoztatta a tanítóknak és evangélistáknak, vagy ahogyan a véneknek és diakónusoknak, a pásztoroknak, vagy bármilyen más megjelölő is, hanem ahogyan kinyilatkoztatta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Mi egy prófétai korszakban élünk, vagy érkeztünk, és ebbe bele kell nyúlkodjunk, és fel kell ismernünk, hogy Isten az ő igéjén keresztül szól hozzánk, és újra és újra kérnünk kell őt, hogy adja meg nekünk a Szentírás iránti megértést. És mégis fontos számomra, és ezt mondom most az összejövetel végén, hogy Isten igéje nem esik egy gyilkos gödörbe, ne egy olyan szívben, ami más, mint amit az ajkak mondanak, hanem egy olyan szívbe, ami meg lett újítva, egy olyan szívbe, ami Istené, egy olyan szívbe, amiben lakozást vehet, ami megújult, valami, ami megújult, vagy meg lett újítva. És az énekíró így foglalja szavakban, adj nekem egy olyan szíved, mint a tied, telve a legszentebb ösztönökkel, telve hittel és szeretettel. Legyen, hogy Isten képes legyen az ő dicsőséges és drága szavát, amelyet kegyelemből hallhattunk, egy új edénybe helyezni, hogy valóban elmondhassuk, hogy a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Csak akkor fogja igazán megérni az egész. Csak akkor fog megerősödni benned, és bennem a kinyilatkoztatott ige. És a teljes egyetértés csak így fog megtörténni, mert a természetes ember nem lesz képes befogadni a szellem dolgait. Ezért hadd munkálja ki Isten te benned, én bennem, mindnyájunkban azt, ami hozzá méltó, hogy teremtsen belőlünk egy edényt, és tegyen bennünket olyanokká, akik befogadják és hordozzák az ő dicsőséges igéjét. És egy szép napon ez az íge Isten erejévé válik, és megerősítésre talál. Olyan biztosan, ahogyan mi is befogadjuk és elfogadtuk. Isten áldjon meg mindnyájunkat kegyelemből. Amen.